Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Az apostolok kiválasztása után Jézus lejött a hegyről, és egy sík terepen állt meg. Rengeteg tanítvány sereglett köréje, és hatalmas tömeg vette körül egész Júdeából, Jeruzsálemből, valamint a tíruszi és szidoni tenger mellékéről. Ekkor tanítványaira emelte tekintetét, és megszólalt. Boldogok vagytok ti szegények, mert tiétek az Isten országa. Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert jutalmul bőségben lesz részetek. Boldogok vagytok, akik most sírtok, mert sírástok nevetésre fordul. Boldogok vagytok, ha gyűlölnek titeket az emberek, kizárnak körükből és megrágalmaznak, neveteket, mint valami szégyenletes dolgot emlegetik az emberfia miatt. Örüljetek, ha majd ez bekövetkezik, és újjongjatok, mert nagy jutalomban részesültök a mennyben. Atyáik is így bántak a prófétáikkal. De jaj nektek, gazdagok, mert már megkaptátok vigasztalástokat. Jaj nektek, akik most jól laktok, mert éhezni fogtok. Jaj nektek, akik most nevettek, mert sírni és jajgatni fogtok. Jaj nektek, ha az emberek hízelegnek nektek, hisz atyáik is így tettek a hamis prófétákkal. Ezek az evangélium igéi. Lukács evangelista nem, ahogyan mi megszoktuk a hegyi beszédben, 8-9 boldogságról beszél, hanem 4 boldogmondás és 4 jaj mondás. Ráadásul a biblikusok azt mondják, hogy talán ez, ahogyan elhangzik Jézustól, hogy boldogok, és aztán, hogy jaj, ez talán közelebb lehet ahhoz, ahogy ott és akkor ez valóban megtörtént és elhangozhatott. Szeretnék akkor most egymás után erről a 4 boldog mondásról beszélni, aztán még egy picit tovább is menni abból. Az első, hogy hogy értelmezhetjük, hogy válik realitássá számunkra az, hogy boldogok a szegények. Mindenhova egy pici történetet szeretnék most mondani. Eszembe jutott sok-sok évvel ezelőtt, az már majdnem 30 évvel ezelőtt volt, hogy megismerkedtem egy hajléktalan emberrel a hajléktalan szállón, és ő egyébként egy börtönviselt valaki volt, testi sértés is benne volt a bűn lajstromába, és mondjuk nem volt egy könnyű ember. De aztán, ahogyan kijött a börtönből, és a hajléktalanságból föl akart állni, és sok komoly erőfeszítést tett ezért, de hát persze, hogy szegény volt, mint a templom egere. És aztán segítettek is neki, látták az ő erőfeszítését, és ő is mindent megtett, és végül egy kicsi faluban sikerült mondjuk így, hogy megkapni egy szuterént, és ezt a kicsi faluban, a kicsi szuterént ott a föld alatt, ő azt egy-két barátjával szépen helyrehozta, és az lett élete első lakása, és volt majdnem 50 éves. És hogy nem, én erre már nem emlékszem, de meghívott engem lakást szentelni. És én elmentem, és hogy hát körbenéztünk, és tetszett nagyon nekem, hogy ő kitalált ezt a szép világot, és utána fogta, és a gázról levette a rántott csirkét, hogy együnk. De akkor jutott eszembe, hogy én nem mondtam neki, hogy én nem eszem húst. És tudjátok, ott volt az ünnep, és ő azzal készült, és továbbra is egy szegény ember volt, és a szegénységéből megvette a rántott csirkét, és megcsinálta, hogy mégiscsak. És kósza gondolatként még az is eszembe jutott, ha én nem eszem meg ezt a csirkét, mégiscsak azért ő nem akárki. Esetleg úgy indulatba jön. Azért tudja, mit lehet ilyenkor csinálni. Szóval volt bennem egy kis aggodalom is. És aztán ott gőzölgött finoman a rántott csirke, és én azt mondtam neki, hogy én nagyon sajnálom, ez az én hibám, de én biztos nem eszek rántott csirkét. És rám nézett, de olyan nagyon komoly lett az arca. És a következőt mondta, ide figyelj, amíg te az én vendégem vagy, te azt eszed, amit akarsz. Életem egyik legcsodásabb élménye, hogy ez az ember a szegénységével megcsinált, és odaadta, és meg, és hogy erre így tudott válaszolni. És ez az élményem jutott eszembe arról, hogy mit jelent, hogy valaki a szegénységében is valahogy messze lát, sokkal messzebb lát a szegénységénél, az egyszerűségénél, a pénztelenségénél, meg a rántott csirkénél. Hogy az ember, ez a valaki, hogy túllátott azon a finom rántott csirkén, még engem is észrevett. És hogy ott a szegénységében ő tudta, hogy hát ezt mondta nekem, hogy ide figyelj, Feri, fontosabb vagy, mint a csirke. És magunk között szólva ez nagyon jól esett nekem. A második, boldogok vagytok, akik éheztek. Eszembe jut, hogy Gyökösi Bandi bácsinak egy nagyon csodás picike kis novellája, 44-45, bombázások, Budapest ostroma, és ott van a Gyökösi család lent, apukája, szülei, ott vannak lenne a pincében, az óvóhelyen, és éheznek, mert már régen nincs mit enni. És egyszer csak, amikor van egy pici szünet, és föl lehet menni a lakásokba, és persze aztán rohanni kell vissza, nehogy baj legyen, akkor egy ilyen pici szünetbe ott a egyik szomszéd néni hoz egy tálat, egy kis lábast, és a kicsi lábasba ott van a főtt krumpli. Nem egy szem, hanem sok. És már mindenki éhezik, és nincs étel, és a néninél ott van az a... És oda megy Bandi bácsihoz, aki egy kicsi fiúcska, és ott a gyerekeknek, és azt mondja, hogy gyertek, egyetek krumplit. És néznek rá döbbenten, hogy ez a néni fönt éppen meg tudta volna enni a krumplit. És éppen megette volna, és akkor nem éhezett volna annyira, de ő fölment, hogy megfőzze és lehozza a gyerekeknek. És Bandi bácsinak az apukája döbbenten ránézett, és mondja, hogy de hát hogy ezt nekünk adod? Hát te is éhes vagy. És akkor azt mondta, nézd, nem esik az embernek jól, ha magának eszik. Ez egy olyan gyönyörű kifejezés, nem az, hogy ha magában eszik, ha magának eszik. És hogy el tudom képzelni, hogy elfogyott az a krumpli, a néni továbbra is éhes volt, megboldog. A harmadik, mit tudunk ezzel kezdeni, hogy boldogok, akik sírnak. A Fahidi Éva jutott eszembe, holokauszt túlélő, elmúlt 90 éves. Néhány hónappal ezelőtt készítettek vele egy interjút, nagyon érdemes meghallgatni, világhálón fönn van. És ő azt mondja, hogy hát egy fiatal lány voltam akkor és ott, nekem 50 évembe tellett, míg mindazzal a borzalommal, ami ott történt, szembe tudtam nézni. 50 év belső munkája kellett ahhoz, hogy egyáltalán tudjak sírni, hogy megjöjjenek a könnyeim, és abból a fájdalomból valamit merjek közelengedni magamhoz. És tudjuk, hogy milyen csodálatos előadásokat tartott még a világjárvány előtt is, 80-90 évesen táncolt a színpadon. Hogy azok a könnyek, amik 50 év hallgatás és fájdalom és rettenet után megjelentek ő nála, azok már nem csak a fájdalom és borzalom könnyei, hanem valaki, aki most már... És akkor a negyedik az így szól, hogy boldogok vagytok, akiket gyűlölnek és megvetnek és kirekesztenek és mindent rátok fognak. Eszembe jutott Futó Karcsi bácsi. Valahogy Karcsi bácsit mindenki Karcsi bácsizta, hát ő egy atya, és hát ugye mondjuk a 50 éven keresztül hát csodájára jártak egy szent életű papbácsi. És nagyon sokan, akik a 50-es, 60-as, 70-es, de még hát a 80-as években is szerettek volna papok lenni, és hát az akkor azért nem volt pont annyira teljesen egyszerű, meg magától értetődő, hogy azért ott voltak nehézségek, hogy most kit szentelnek, kit nem, meg kit engednek, meg kit nem, és a többi, hogy nagyon sokan előbb-utóbb Karcsi bácsinál landoltak. Hogy a Karcsi bácsit úgy megrázta, tépte az élet, és valahogy olyan szépen megmaradt, hogy őt érdemes volt hallgatni. És akkor emlékszem, hogy hát akkor már jóval idősebb pap mesélte mindig ezt a történetet, hogy elment Karcsi bácsihoz, és mondta neki, hogy hát nem tudom, hogy hát egyáltalán én pap tudok-e lenni, vagy föl fognak-e szentelni, mert hát erre semmi biztosíték nincs, és Karcsi bácsinak volt erre mindig egy mondása, mindig a következőt mondta, ide figyelj, fiam, ha Isten papnak szán, a varsói szerződés is kevés ahhoz, hogy az ne úgy legyen. És mindig ezt mondta, és emlékszem, hogy ez még nekem is milyen sokat jelentett, hogy hát ki tudja, hogy mi minden történik, meg kire mit, hogy fognak. Ha az Úr úgy akarja, a varsói szerződés. És nézzétek el, hogy ezt így be, a varsói szerződés, hogy hol van már a varsói szerződés. Pedig akkor, amikor a Karcsi bácsi azt mondta, hogy akkor az még nagyon volt. Ezt tulajdonképpen szinte csak bevezetőnek szántam, de nem akarok nagyon hosszú lenni, viszont hogyha meg tudjuk ragadni a négy boldogságmondásnál azt, hogy az hogyan tud realitás lenni az életünkben, akkor megpróbáltam megfogalmazni azt, hogy tulajdonképpen akkor mi a titka annak a boldogságnak, amiről Jézus a boldog mondásokban beszél. És akkor így egymás után ezeket szinte csak röviden, néha itt ott egy pici kis történetecske. Az első, hogy akkor a boldogságnak a kulcsa afelől nézve, ahogyan azt Jézus éli és mutatja, az az, hogy boldog tud lenni az az ember, aki nem szorul bele a jelenbe, a pillanatba, a percbe, pont abba az érzésbe, pont abba a fájdalomba, pont abba, hanem valahogy tudjuk azt, és látjuk azt, hogy nem csak a jelen van, hogy a jelenben vagyunk, a jelenben élünk, de nem csak a jelenből élünk. Talán ezt így lehetne mondani. A jelenben élünk, de sokkal több mindenünk van, mint hogy csak a jelenből éljünk. A második ez így szól, hogy ki az, aki boldog tud lenni Jézus szemléletmódja szerint? Az a valaki, aki nagyon is világosan átéli azt, hogy az életének vannak távlatai. És lehet, hogy most éhes vagyok, most éppen nincsen, most éppen veszteség van, most éppen sírok, és mi, de hogy nem tudom pontosan idézni, de gyerekkoromban volt az a mondóka, hogy már ez se lehet, hogy pontos, ahogy mondom, hogy volt egy cipész meg egy pék. Ismerős ez nektek? Jól mondtam? Cipész? Mindegy. Szóval valahogy így szól, volt egy cipész, meg egy pék, tovább is van, mondjam még. És én emlékszem gyerekkoromban, már nem is tudom, ezt kimondta, hogy az óvodában, vagy a nagymamám mondta el, hogy tényleg, ahogy mondta, hogy volt egy cipész, meg egy pék, tovább is van, mondjam még. Hát persze, hogy érdekelt, hogy hogy van tovább. Akkor megint mondott valamit, és tovább is van, mondjam még, mondjad. Ennél jobban ezt nem tudom elmondani. Az ember ott van, hogy csak a cipész, meg a pék, de tovább is van. Mondjam még. Harmadik gondolat. Ez úgy szól, hogy amikor az ember a veszteségeiben és a veszteségei között pont a veszteséget átélve, a fölött sírva, bánkódva, talál rá valami többre, valami mélyebbre, valami lényegibbre, valami maradandóbbra. Elnézést, hogy saját élményből hozok. Emlékszem, hogy amikor megvolt a papszentelésem, akkor meghívtam a szüleimet, hogy jöjjenek el életem első miséjére. De miután én egy elvált szülők gyermeke vagyok, ezért külön mentem apukámhoz, és külön mentem anyukámhoz, és mind a kettőt megkérdeztem róla, hogy eljönnének-e életem első miséjére, ott még áldást is tudnék neki közvetíteni, és hát... És a szüleim, hogy röviden mondjam a történetet, tulajdonképpen azt mondták, hogy nem. De nem miattam, meg nem a szentmise miatt, hanem azért, mert ők egymással nem akartak találkozni. És én emlékszem, ahogy úgy szembesültem én azzal, hogy a szüleim nem fognak eljönni életem első misére, azért, mert mindegy, hogy miért. Ahogy hazamentem, én búnak eresztettem a fejem. És behultam az önsajnálat vermébe. És arra gondoltam, hogy én nálam szerencsétlenebb most fölszentelt pap nincs. És ahogy így búslakodtam, egyszer csak nem tudom, hogyan az jutott eszembe, hogy várjunk csak. Hát ha nekem valami ilyesmi a családi örökségem. Úgy mondtam én ezt, hogy se pogácsa, se budlibicska. Hogy hát ebből az örökségből én nem fogok tudni egy életet végigélni. Hogy ez kevés ahhoz. És akkor váratlanul meglepett egy gondolatot ennek a veszteségnek, önsajnálatnak a mélyén, hogy és mi lenne akkor, hogyha én nem pusztán csak a családi örökségemből próbálnám az életemet végigélni, hogy talán van valami több, hogy talán van valami más, van valami mélyebb, és hát nyilván ott éppen egy-két napja fölszentelt papként, persze, hogy hirtelen eszembe jutott a következő, ezt így fogalmaztam meg, hogy most döbbentem rá, hogy az életemet nem a szüleimtől kaptam, hanem rajtuk keresztül. Hogy az életemnek a forrása, akkor most megértettem, hogy mit jelent, hogy Isten. És azt is megértettem, ami a Szentírásban van, és szinte olyan értelmezhetetlennek tűnik, hogy akik Istentől születtek, és ott a nagy szomorúságom és veszteségem mélyén egyszer csak valahogy valósággá lett számomra, hogy mit jelent, hogy Istentől születtem. Apun és anyun keresztül. Megyek tovább. Negyedik, mert megnéztem, 38 perc volt a múltkori beszéd. Ez már bűnbánat tartása kell, hogy indítson. A negyedik, hogy többek vagyunk a hiányainknál. Olyan csodálatos Maslow, aki azt mondja, hogy olyan jó, hogy valaki ilyen okosan meg tud valamit fogalmazni. Azt mondja, eldönthetjük, hogy hiány motivált életet élünk-e. És akkor mindig ez a hiány, és az a hiány, ez a könny, az a fájdalom, az a nehézség, és mindig hiányzik valami. Senkinek sincs meg minden, emlékeztek néhány héttel ezelőtt. Vagy pedig növekedés motiváltan élünk. És amikor valaki növekedés motiváltan él, tud boldog lenni anélkül, hogy az Isten, az élet, az ő minden hiányát betöltené. Nem tölti be. És mégis a növekedés motiváció miatt tud boldog lenni. Ötödik, hogy éppen a veszteségben, fájdalomban, szegénységben, szűkösségben, megpróbáltatásban tapasztalhatjuk meg azt, hogy mi az, ami elvehetetlen. Hogy az sincs, az is hiányzik, szükséget szenvedek. Mi az, ami elvehetetlen? Valódi történet, egy kislánynak eltörött a játéka. És ugye a nagy fájdalmában, könnyei között odaszaladt apukájához, és mutatta, hogy eltört apa, hogy néha a kedvenc játékom. És az apukája vígasztalta őt, de a kislányom vígasztalhatatlannak tűnt, mert a maga kis 4-5 éves szívével valahogy átérezte azt, hogy ha ez a játék eltörhetett, akkor minden. Hogy valahogy életében először nem csak a játék fölött örült vagy fájt, hanem hogy akkor ez az élet, hogy bármit el lehet veszteni, hogy bármi tönkre megy, és vagy bárki meghal. És megkérdezte az apukájától, hogy de apa, akkor minden elvész, minden összetörik. És apukája ott és akkor ennek a kicsi lánynak a következőt válaszolta, na nem. Kislányom, van két valami, ami nem vészel. Az egyik, amit a fejedben őrzöl, de főképp az, amit a szívedben. mert az tőled nem lehet elvenni. És pont mondjuk a veszteségnek, gyásznak, a szűkösségnek a tapasztalatában rácsodálkozhatunk két fölismerésre is. Az egyik, mi az, amit biztos, hogy sosem veszthetünk el, az a jó, amit már megtettünk. Elveszíthetetlen. És mi az, amit biztos, hogy nem veszíthetünk el, az, amit oda ajándékoztunk. Na, az elvehetetlen tőlünk. Megyek tovább, hatodik. Nincs az a szegénység, ami lehetetlenné tenné azt, hogy tudjunk másoknak adni. Nincs olyan szegénység, hogy ne tudnánk adni. És megint tudom ezt a történetet, egyszer-egyszer már mondtam, mikor vastüdős fiatal emberekhez jártam sokat, akkor persze, hogy jó barátságok alakultak ki, és az egyik légzés bénult hölgy bekerült az intenzív osztályra, és néhány nap alatt meghalt. És mentem be az intenzív osztályra, akkor a halála előtt egy nappal voltunk, azt mondta nekem az orvos, hogy nem értik, hogy hogy bírja jajgatás, ordítás nélkül, mert ahogy látjuk a leleteit, meg látjuk, hogy hát ugye a belső szerveivel mi van, igazából hát elviselhetetlen fájdalmai kell, hogy legyenek, és egyszerűen csak ámulunk, hogy ez hogy van, hogy ebből szinte semmit nem mutat meg. Akkor leültem mellé, és már alig-alig tudott szólni, és hát leültem, és mondtam neki, hogy szia Marci, hogy vagy? És rám nézett, hogy kedvesen elmosolyodott, és a következőt mondta válaszképpen. Én meg vagyok, te hogy vagy? De egy kicsit most is kirázott a hideg, hogy valaki a haldoklásnak, a fájdalomnak a közepén azt tudja kérdezni az egészségestől, hogy te hogy vagy? Megyek tovább, mert nem hinném, hogy ezeket a történeteket magyarázni kellene. A következő, hogy amikor valaki együttérző tud maradni, miközben ő is rászorul az együttérzésre, irgalmas tud maradni, hozzáfér a saját jó szívűségéhez, miközben ő is rászorulhat arra, hogy neki segítsenek, mert az élet számára nagyon-nagyon nehéz. Polc Allen, aki hát a haldoklásnak, a veszteség földolgozásnak, az elmenetelnek a nagy tudója, hogy ő neki van egy nagyon szép mondása, egy szép gondolata, ő azt mondja, hogy az igazán mély veszteségeink, azok megmaradnak veszteségnek, de van lehetőségünk arra, hogy körbenője az élet. Ezt egyszerre tartom nagyon szépnek és reálisnak. Mert mitől sírunk, miért fáj? Például azért, mert valakit szerettünk. Most, hogyha az a veszteség, az a fájdalom teljesen megszűnne, mivé lenne a szeretetünk? Hogy sokszor azért fáj, mert szeretünk. Azért fáj még mindig, mert szerettünk valakit, és ezt nem akarjuk föladni. És ezért néha fáj is. De a lehetőségünk, hogy ezt a fájdalmat körbenője az élet. Nem akármilyen élet, most a nagybetűs élet. Azután, utolsó előtti gondolat, ezt egy zárás, hogy mi lehet a kulcsa, a titka annak a boldogságnak, amiről Jézus beszél? Hogy amikor az ember a maga erőfeszítését megteszi. Vannak biblikusok, akik azt mondják, hogy amikor Jézus azt mondta ott 2000 évvel ezelőtt, boldogok, akik sírnak, mert majd megvigasztalják őket, vagy vigasztalást nyernek, hogy lehetséges, hogy elsősorban ott a bűnbánat könnyeire utalt ő, nem akármilyen, vagy bármiféle veszteségre. Nem tudjuk, de ha mondjuk ez így volt, ugye közös tapasztalatunk az, ahogyan megszenvedünk azon, hogy valamit nem csináltunk jól. És van valahogy erőnk, bátorságunk oda menni egy másik emberhez, és azt mondani neki, hogy bocsáss meg nekem, hogy az milyen felszabadultsággal tud járni. És hogy mondjuk egy elkövetett bűn, ahhoz képest azt mondani egy másik embernek, kérlek, bocsáss meg, lehet, hogy szinte egyáltalán nincs arányban vele, hogy az valami nagyon kicsinek tűnik, és mégis az ember azt a kicsit megteszi. És milyen nagy a jutalma. És akkor itt az utolsó gondolat, ez így szól, hogy ha össze kellene sűrítenem, hogy Jézus milyen világba akar bennünket bevezetni, ahol boldog tud lenni a szegény, a síró, az éhező, és aki üldözés szenved, vagy bántalmazást, hogy az azt hiszem egy szóba összesűrítve ez a remény világa. És ezért érdemes három mondatban megragadni akar reménység lényegét a boldogság szempontjából. Hogy a reménység lényege a boldogság szempontjából nem az, hogy reménykedünk, és hogy reménykedünk, úgy van bennünk egy vágy, hogy talán azért csak jó lesz, hogy talán csak beteljesedik, talán csak az igazam kiderül, talán csak, most nem ragozom. Ez nem remény, hanem vágyakozás. Amikor valaki a remény embere, és emiatt boldog, az valami olyasmit jelent, hogy akkor is úgy csinálom, ha itt a földön nem nyer igazolást. Akkor is így csinálom, ha nem köszönik meg. Ezt akkor is így csinálom, hogyha itt a földön nem fog beteljesedni. Akkor is így csinálom, ha nem viszonozzák. Na, az a reménység. A reménység az, ami természete szerint túlmutat a földi élet korlátain. És megengedjük Istennek azt, hogy valami a mi személyes és picinke életünkben ne itt és most teljesedjék be. Zárás. A zárás, remélem nem botránkoztok meg, mert ahogyan próbáltam megsejteni, hogy mi is a boldogság titka vagy világa, ahogyan Jézus róla beszél, egyszer csak valahogy az evangéliumnak egy sajátos átirata jelent meg bennem, ez pedig valahogy így szól, hogy Jézus akár egy következő beszédben azt is mondhatta volna, jaj a szegényeknek. És arra lettem volna kíváncsi, hogy ezt ő hogyan folytatta volna. Hogy például akár így is elhangozhatott volna, hogy jaj a szegényeknek, akik a szegénységük miatt kegyetlenné válnak, és másokat bántanak. Vagy például jaj az éhezőknek, akik megkeményednek, és rossz indulatúvá lesznek. Vagy jaj azoknak, akik sírnak, és akik a sírásukban és a saját fájdalmukban beszűkülnek, és már senkivel és semmivel nem törődnek, csak saját magukkal. És jaj azoknak, akiket megvetnek, kitaszítanak, mindent rájuk fognak, és akik emiatt táplálják magukban a gyűlöletet és a bosszúszomjat. És akkor ezt a kétszer négy mondást lehet akár úgy is befejezhetnénk, hogy boldogok azok a gazdagok, akik nem szűnnek meg nagy vonalúnak lenni, és nem törekvésük az, hogy gazdagon halljanak meg. Boldogok azok a jól lakottak, akik gyakorolják a vendégszeretetet, és amiük van, azt igyekeznek megosztani másokkal. Hogy boldogok azok, akik most nevetnek, hogyha táplálják magukban az irgalmat, az együttérzést és a részvétet, és igyekeznek embertársaik szenvedésén enyhíteni. És végül talán mondhatjuk azt, hogy és boldogok azok, akiket éppen itt, akkor és ekkor elismernek, és elfogadnak, és megbecsülnek, hogyha számukra mégsem ez a lényeg, hanem az, hogy Isten tervét megvalósítsák a saját életükben. Remélem, nem volt 38 perc. És ha nem volt az, akkor talán már ezzel egy pici örömet tudtam nektek okozni.